Nemzeti ünnepünkön nagy szeretettel köszöntöm a templomunkban és a közvetítésen keresztül bárhol jelenlévő testvéreinket Isten igével, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Kegyelem nektek és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Készüljünk most tovább Isten tiszteletünkre, szeretett testvérek, és énekeljük havi dicséretünket a Duna melléki református egyház kelletünk énekes könyvéből, a 620-as számú dicséretet keressük meg, és énekeljük mind a négy versét, így kezdődik, dicsérjétek az Úrnak nevét.
Szeretett testvéreim, fennállva fohászkodjunk Péter apostol szavaival. Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istennek azt az igéjét, amelyet Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első leveléből, annak 5. részéből. Az 5. rész 6. versétől kezdődően olvasok. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg figyelemmel, amit Pál apostol a korintusi gyülekezetnek írt, s amin keresztül ma bennünket, ami mennyei atyánk, tanítani akar. Nem jól dicsekedtek ti? Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek. Hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, már feláldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszasság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Levelemben már megírtam nektek, hogy nem szabad kapcsolatot tartani paráznákkal. De nem általában-e világ paráznáival, vagy nyerészkedőivel, harácsolóival, vagy bálványimádóival? Hiszen akkor ki kellene mennetek a világból. Most tehát azt írom nektek, hogy ne tartsatok kapcsolatot azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna vagy nyerészkedő, bálványimádó vagy rágalmazó, részeges vagy harácsoló. Az ilyennel még együtt se egyetek. Mert mit tartozik rám, hogy a kívül levők felett ítélkezzem? Nem a belül levők felett ítélkeztek-e ti is? A kívül levőket pedig Isten fogja megítélni. Távolítsátok el azért a gonoszt magatok közül. Isten áldja meg az ő igéjének a hallgatását, annak a szívünk befogadását és megtartását, adja meg, hogy sok gyümölcsöt teremjen az ő dicsőségére mi bennünk. Gyertek így helyünkön ülve maradva, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, kegyelmes Istenünk, seregek ura, olyan jó így megszólítani téged, miután arról énekeltünk, hogy te megteszel mindent, amit akarsz, te, aki parancsolsz egeknek és földnek, mindennek, ami körülvesz bennünket, te, aki megalkottad azt a világot, amelyben benne élünk, az utolsó apró molekuláig bezárólag, s te, akinek akaratod ellenére semmi sem történhet velünk, áldunk és magasztalunk téged. Olyan jó ezekben a napokban, amikor olyan sok bizonytalanság vesz körül bennünket, amikor azok, akik nem ismernek téged, félnek és rettegnek, olyan jó ezzel a bizalommal rád tekinteni, hogy te vagy a mi életünk gondviselője, megtartója is. Köszönjük, hogy akkor is igaz ez, amikor mi könnyen megfeledkezünk erről, mert minden olyan magától értetődőnek tűnik, de köszönjük, hogy most is ezzel bátorítasz bennünket. Te azt mondtad, hogy hívjunk segítségül a nyomorúság idején, s te megszabadítasz bennünket, hogy dicsérjünk téged. S megígérted, hogy a benned bízóknak a hajuk szála sem eshet le anélkül, hogy te azt tudnád, s mindezt a javunkra fordítod. Ezzel a bizalommal és ezzel a reménységgel vagyunk most a te színed előtt. S a nyomorúságból, amelyben benne vagyunk, a nyomorúságból kiáltunk hozzád. Abból a nyomorúságból, amely most támad körülöttünk, a betegség, a járvány nyomorúságából épp úgy, mint abból a nyomorúságból, amely minden más nyomorúságunk mögött van, amire az igéd is figyelmeztetett bennünket, a mi bűneink, ellened való lázadásunk nyomorúságából. Köszönjük, hogy bármi terhelje is az életünket. Köszönjük, hogyha úgy is látjuk, mert sokszor látjuk, hogy méltóak vagyunk a te ítéletedre, nem kell rettegnünk tőled, mint mennyei atyánkhoz járulhatunk hozzád. S te eléd visszük most azokat, akik különösen is mélyen átérzik a nyomorúságukat. Könyörgünk a gyászolókért, gyülekezetünk gyászolóiért, épp úgy, mint mindazokért, akik szerte a világban megrendülten álltak meg, vagy fognak megállni a napokban szerettük ravatalánál. Könyörgünk a betegekért, kérünk, hogy te légy az ő gyógyítójuk. Kérünk az aggodalmak között, félelmek között élőkért, kérünk azokért, akik különösen is veszélyeztetettjei a mostani járványnak, te erősítsd meg, és te vigasztald őket. Bátorítsd, hogy rád tekintsenek. Könyörgünk az orvosokért, akik frontvonalban harcolnak, őrizd az egészségüket, és őrizd a lelki jelenlétüket, a lélek jelenlétüket is. Könyörgünk országunk vezetőiért, és szerte a világon az országok vezetőiért, adj nekik bölcsességet. És most kérünk mindazokért, akik együtt hallgatjuk a te igédet, hadd tudjuk úgy neked adni a szívünket, hogy te megszólítasz, és felbátorítasz bennünket arra, hogy benned bízzunk, és ebben a bizalomban megerősödjünk. A te fiadért, Jézus Krisztusért kérjük ezt tőled. Amen. Szeretett testvéreim, az ige hirdetésre készülve 161. dicséretünk első verszakát énekeljük. 161. dicséretünk első verszaka így kezdődik. Siess keresztjén lelki jót hallani, régi törvényből harcolni tanulni. Szeretett testvéreim, fennállva hallgassuk Isten igéjét, amellyel ma megszólít bennünket. Júdás levele 3. és 4. verséből olvasom Istenünk hozzánk szóló szavát. Júdás apostol ezt kérdeti ma. Szeretteim, miközben minden igyekezetemmel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam, küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bizatott. Mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akiknek az ítélete régóta megvan írva, istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat és urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Szeretett testvéreim, régen lehetett már az, hogy egy úrnapi istentiszteleten ilyen kevesen voltak ebben a templomban, és mégis talán soha nem hallgattuk még ilyen sokan együtt azt, amit szerető Urunk, a világot kormányzó Jézus az ő szeretteinek ebben a templomban üzen. Olyan jó azt tudni, hogy közösségben vagyunk azokkal is, akiket mi most nem látunk. Azokkal, akik az udvaron vagy a gyülekezeti teremben hallják az ige hirdetést, meg azokkal, akik a tévékészülékek előtt követik azt, és azokkal is, akik az internetről töltik le az adást. Arra a csodára emlékeztet most minket mindez, hogy egy sokkal nagyobb közösségnek vagyunk a tagjai. Isten népének, annak a közösségnek, amelynek nagyságát elképzelni sem tudjuk, amelynek részesei voltak a bibliai ősatyák, a próféták, az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, minden korból azok, akik a Jézusról szóló örömhírt hittel fogadták a szívükbe. Éljük át most mi is ennek az örömét. Azzal ajándékoz meg minket, a világ mindenség ura, mennyei atyánk, ami értelmet adott Ábrahám életének, meg Dávid királyénak, meg Péter apostolénak, meg Pálénak, meg Ágostonénak és Jeromosénak, Luterénak, Kálvinénak, Bocskaiénak, Rákóciénak, és talán sokakat tudnánk mondani, akiket a többiek nem ismernek, de az életükben csodálattal láthattuk Isten munkáját. A fasori gyülekezettel nemrég Júdás levelét kezdtük el tanulmányozni. Ezt a ritkán kézbe vett, szinte elfeledett bibliai írást, amelytől talán időnként az is félre von vagy visszatart bennünket, hogy azt képzeljük, hogy Júdás talán csak az áruló Júdás lehet, pedig tudjuk a Szentírás alapján, hogy ez nem a Jézus árulója, hanem éppen, hogy Jézus testvére, József és Mária fia. Elővettük ezt a valóban sokszor elhanyagolt bibliai könyvet, amely olyan kérdésekről beszél, amelyek minden korban érvényesek, és éppen ezért ma is egészen aktuális üzenetük van. Sok minden elmúlik majd, amivel nap mint nap foglalkozunk, ez a buzdítás azonban, amit olvastunk, örökre hatályban marad. Isten végérvényes szavai ezek. De nekünk magyaroknak, akik ma 172 évvel ezelőtt kezdődött szabadságharc nyitányára, a pesti forradalomra is emlékezünk, különösen is aktuálisan hangozhat az, amiről itt olvasunk. Mert Júdás levele elejétől a végéig szabadságharcra buzdít bennünket. Arra a szabadságharcra, amelyben Jézus tanítványai, az ő megváltottai, a benne hívők, a besorozott katonák. És a levél fő üzenetét éppen az a két mondat foglalja össze, amelyekhez ma elérkeztünk. Miről is szól Isten népe szabadságharca? Mi az, ami harcra késztet bennünket? És mi ellen kell küzdenünk? Ezekre a kérdésekre hadd válaszoljanak most az apostol 2000 éve érvényes mondatai. Miről is szól ez a harc? Így olvastuk, küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott. Erre szólít fel bennünket Júdás. Talán sokakat meg is lep ez a buzdítás, hát illik egyáltalán a harc Jézus követőihez. Nem békés, nem szelíd embereknek kellene lenniük, akik még ha bántják is őket, akkor sem ütnek vissza, még akkor is a másik arcukat tartják oda az őket pofozónak. Talán Júdás nem volt ott, amikor Jézus erre tanított. Amikor ilyen kérdések vetődnek fel bennünk, ne legyünk restek. Olvassuk újra a Bibliában Jézus szavait, meg azt, amit a többi apostol leírt. Bizony, Urunk többször is hirdette azt, hogy az ő követésében nem kerülhetjük ki a harcokat. De nem mindegy, hogy milyen harcokban állunk. Félreértjük az evangéliumot, ha azt hisszük, hogy úgy általában kell hadakoznunk. Hányszor hoztak már szégyent Jézusra azok, akik gondolkozás nélkül beálltak mindenféle harcokba, amelyeket körülöttünk a világ vív. Kaszaboljuk az ellenfelet, akit éppen, hogy szeretettel kellene meggyőznünk. Testvérem, nem erre vonatkozik az apostol felszólítása. Júdás nem azt mondja nekünk, hogy küzdjetek valaki vagy valami ellen. Eljött. Azt a feladatot bízza ránk, küzdjetek a hitért. Mégpedig azért a hitért, mondja, amely egyszer s mindenkorra a szentekre, ránk, Isten népére bizatott. Az örömhír ez, az evangélium, amelyet Jézus hozott el, amely élteti az Isten népét, a szabadítás híre, hogy Isten szeretetébe von bennünket. Hogy Jézus minden bűnünk ítéletét elhordozta, a büntetésünket, a mi büntetésünket elszenvedte. Nem kell semmitől félnünk, ha az ő kegyelmében bízva a mindenható Isten színe elé megyünk, hogy a mennyei atya gyermekei lehetünk. Csodálatos üzenet ez, testvéreim. És egyből megérthetünk valamit abból is, milyen szabadságharc ez. Nem a szabadságuk után vágyakozó rabszolgák erőlködése azért, hogy ettől, hogy lerázzák a bilincseiket, amelyeket viselnek. Egy szabad nép, egy megszabadított nép küzd azért, hogy ettől a szabadságától, ennek az ajándékától, ennek az örömétől senki és semmi meg ne foszthassa őt. Ahogy őseink tették 1848-ban, tudták, vallották azt, hogy a jog mellettük áll. Nem azok mellett, akik a Habsburg birodalom önállótlan tartományává akarták degradálni hazánkat. Szabadító Urunk van. Jézus Krisztus már szabadságot adott mindazoknak, akik ő benne bíznak, elvehetetlen szabadságot abban a hitben, a belévetett hitben, amely, így olvastuk, egyszer s mindenkorra véglegesen ránk bizatott a miénk. Ne hanyagoljuk hát el ezt a szabadságot. Úgy is mondhatnánk, testvéreim, hogy koncentrált küzdelem az, amelybe minket, az ő seregének tagjait Jézus Krisztus besoroz. Nagy baj lenne, ha csipcsup ügyekben felapróznánk, felemésztenénk az erőnket. És még fájdalmasabb lenne, ha ebben a harcban az ellenséget, az igazi ellenséget támogatnánk. Mert a Szentírásból azt is tudjuk, hogy ki a mi valódi ellenségünk. Nem emberek ellen folyik ez a harc, testvéreim, hanem a sötétség ura ellen, a sátán ellen, akiről Jézus azt mondta, hogy embergyilkos volt kezdetektől fogva. Amikor a harc hevében nem az Istentől kapott szabadságunkat védjük, hanem embereket akarunk megsemmisíteni, letiporni, megalázni, elpusztítani, akkor nem jó oldalán vagyunk a csatatérnek. Akkor nem jó térfélen harcolunk. Akkor éppen az ellenséget, urunk ellenségét, a vádolót, az embergyilkost, az ördögöt szolgáljuk. Azt, akit Jézus már legyőzött. Koncentrált küzdelemre bátorít hát a Biblia. Ne tévesszük el a célt. Ragaszkodjunk a szabadságunkhoz. Ragaszkodjunk a hitünkhöz. És azért a szabadsághoz, amelyet Isten ebben nekünk ajándékoz. Tehát testvéreim, ha a hitet egyszer s mindenkorra az ő megváltott népének ajándékozta, ha a szabadságunkat az a szabadító Jézus garantálja, aki már diadalt aratott az ördög felett, leleplezte a csapdáit, elvette az erejét, feloldozta a fogjait, akkor mi az, ami még harcra késztet bennünket, kérdezhetjük. Hiszen biztonságban vagyunk az ő oltalmában, nem? Miért kéne még küzdenünk? Miért kéne még harcolnunk? Valóban nem az a mondani valója Júdás apostol levelének, hogy majd mi megőrizzük magunkat abban a szabadságban, amelyet Jézustól kaptunk. Az első soroktól az utolsóig, olvassuk el bátran ezt a rövidke levelet, az első soroktól az utolsóig visszatér az emlékeztetés, hogy az Úr Krisztus az, aki megtart minket mindvégig a hitben, aki vigyáz ránk, hogy ne bukjunk el, még a bűn se szakíthasson el minket attól, amit nekünk ajándékozott. De jó, hogy így van. Mi magunkban erőtlenek lennénk ehhez. Nap mint nap megtapasztaljuk. Azért kell harcolnunk, testvéreim, mert a hitben, az evangéliumban, a szabadságban, amelyet kaptunk, hatalmas gazdagság rejlik. Olyan gazdagság, amelyről mi nagyon könnyen elfeledkezünk. Olyan kincs, amely az Úr Jézus iránti szeretetünket táplálja. Olyan kincs, amely felszabadult emberekké tehet bennünket. Ez a kincs viszont közös ajándék, közös kincs. Egyedül többnyire nem is látjuk meg, hogy mennyi lehetőség nyílik meg azelőtt, akit Isten a szabadságába fogadott. Olyan könnyen elvonja a kísértő a tekintetünket erről a drága ajándékról, arról, hogy szükségünk van egymásra, hogy együtt lássuk meg, és egymástól is felhívjuk a figyelmét erre. Szükségünk van egymás elszántságára, egymás támogatására, hogy felfedezzük, és hogy megéljük a hitünket. Megéljük ezt a kincset. Milyen nagyszerű gazdagság az, amiről itt szó van, testvéreim. Júdás egész egyszerűen úgy foglalja össze, a közös üdvösségünkről akar ő szólni mi hozzánk. Mi mindent jelent ez a közös üdvösség? Például örömöt, amit együtt élünk át. Amikor egymás életében látjuk Isten lelkének a munkáját. Amikor beszélünk egymásnak azokról a csodákról, amelyeket véghez vitt a szemünk láttára. Aztán a közös üdvösségünk része ez a békesség, amelyet nekünk ajándékoz. Amikor körülöttünk minden összekavarodik. Van kiben bíznunk. Ismerjük a világurát, azt, aki a legnagyobb hadseregtől a legkisebb vírusig mindennek parancsol. Ha támadások érnek, ő védhet meg bennünket, s ha nem tenné is, az ő irgalmában maradunk meg örökké. Meg, testvéreim, a közös üdvösségünk része az a világosság, amelyet nekünk ad a mennyei Atya. Milyen átláthatatlan számunkra az a világ, amelyben benne élünk. Isten a saját bölcsességét kínálja nekünk, amikor magunkban tévelyegni kezdenénk. És hosszan sorolhatnánk még, mi mindent kapunk üdvösségünk részeként. Azt a szeretetet, amellyel egymáshoz fordulhatunk, azt a jóságot, amelyet átélhetünk nap, mint nap, és továbbadhatunk egymásnak, azt a bűnbocsánatot, amely felszabadít bennünket, és amely arra is felszabadít minket, hogy másoknak megbocsássunk. Mennyei Atyánk az ő gyermekeit közösségbe vonja. Ezt a közösséget azzal is megerősíti, hogy nem külön-külön ajándékoz meg bennünket, hanem közösen. Ahogyan Júdás vallja, közös az üdvösségünk, közös a kincsünk, és akkor lesz igazán a miénk, ha készek vagyunk a testvérünknek, a társunknak is biztosítani ezt a kincset, akár harcok árán is, akár lemondások árán is, önmagunkat odaszánva. Ha egyikünk nem látja az üdvösség gazdagságát, mert elhomályosította a tekintetét az ellenség, együtt harcolhatunk azért, hogy újra felismerje azt, hogy újra betöltse őt Jézus szeretete, Jézus irgalma, Jézus békessége, ereje, tisztasága, mindaz, amire vágyunk, mindaz, amit csak Jézus adhat nekünk, mindaz, amit együtt ünnepelhetünk, mint a győztes hadvezér katonái. A szabadságharc sikeréhez ismernünk kell közös kincseinket. Ahogy a forradalmárok március idusán tudták, hogy miért készek akár az életüket is odaáldozni. A közös föld, a közös folyók, amelyeken hidakat építettek, és amelyeknek a medrét biztosították, a közös nyelv, a közös kultúra, a közös erőforrások sokasága. Mindezt tisztázták a reformkor vitái során, mindezt olyan egyszerűen, világosan megfogalmazták a 12 pontban önmaguk számára, meg mindenki számára. Alig ha tartottak volna ki, olyan sokáig, olyan sokan, annyira különféle habitusú, különféle hátterű, különböző helyzetű emberek a közös harcban, ha nem tisztázták volna, mik a közös kincseik. Ismerjük mi ma is a közös értékeinket, testvéreim? Azokat a közös kincseket, amelyekkel Isten megajándékozott minket a Krisztusban? Emlékeztetjük is egymást erre? Aki meggyengülne, mert a kísértő elterelte a figyelmét, annak megerősítjük a hitét. Egy tévedést viszont fontos lenne, testvéreim, az ige alapján, Isten kijelentése alapján elkerülnünk. Egy tévedést, amelyre a Szentírás is rávilágít, s aminek valóságát akár a mi magyar szabadságharcaink is illusztrálják. Az összetartozásunk, a közösségünk nem a közös kincseinktől függ. Azok megerősítik az összetartozásunkat. De ne legyünk olyanná, mint az a házaspár, akikkel évekkel ezelőtt beszéltem, és olyan szomorúan hallgattam az elhatározásukat, hogy mivel nem született gyermekük, elhagyják egymást. Lehetséges az, hogy ennyi lenne mindössze a hűségünk, mintha csupán érdekszövetség lenne? Nem olyan, mint Isten velünk kötött szövetsége? Hogy bármi történjék, bármi veszteség érjen is bennünket, kitartunk egymás mellett, ahogyan ő kitart mellettünk. Ő, aki bűnt nem ismert, és mégis magára vette a mi bűneink büntetését. Ő, aki a halhatatlanságban lakozott, de kész volt meghalni értünk. Ő, aki betegségeinket is viselte, pedig minden egészség forrása. Vegyünk példát 48-as hőseinkről, testvéreim. Látszólag milyen kevés közös érdeke volt az arisztokratának és a parasztnak, a bocskoros nemesnek és a polgárnak, a katonának és a költőnek, de mindvégig tudták, hogy összetartoznak egymással, Isten egy nép tagjaivá tette őket. És mivel ezt komolyan vették, felismerték sorra azokat a közös kincseket, amelyek mellett együtt harcoltak sokszor, önmagukat is megtagadva. Nem érdekközösség volt ez csupán, sokkal mélyebb közösség, ahogyan sokkal mélyebb közösség az, ami Isten népét, ezt az egy népet összetartja. De pontosan mi az, ami ellen küzdenünk kell, kérdezhetjük. Mi az, ami veszélyezteti a közös kincseinket? Hogyan lopkodja meg a szabadságunkat az, aki vissza akar kényszeríteni minket a rabszolgaságba? Erre irányítja a figyelmünket a továbbiakban, szinte teljes levelében Júdás. Nagyon világosan kijelöli, hogy mi a veszélyforrás, ami elvonhat az ajándéktól, ami megújíthatja az életünket. Így fogalmazza meg a kicsapongás. Sőt, ha folytatjuk az alliterációk sorát, volt szó a koncentrált küzdelemről, volt szó a közös kincsünkről, és most az apostol a Krisztus tagadó kicsapongásról beszél. Belopóztak közétek bizonyos emberek, akiknek az ítélete régóta meg van írva, istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat és urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Talán meglephet minket, hogy Júdás nem valamilyen külső ellenséggel szemben riadóztat. Abban a világban, amelyben ő élt, ahogyan azóta is mindig voltak bőven olyanok, akik szidalmazták, akik kigúnyolták, akik bántalmazták, időnként halálba is adták Jézus Krisztus követőit. És mégsem azt terheli a szívünkre az apostol, hogy velük szemben fegyverkezzünk, mert ők nem árthatnak Isten választottainak. Nem árthatnak nekünk. Talán a testünket megölthetik, de még az is a mi Urunknak a diadala. Hiszen ahogyan Tertullianus egyházatja fogalmazta, a vértanúk vére magvetés. Krisztus egyháza csak erősödik, amikor hitéért akár a halált is kész vállalni. Az igazi ellenség, testvéreim, belül van. Belül van. Ez akkor is igaz, amikor magunkra gondolunk. Személyes kudarcainkat mindig a saját család, Isten ellen lázadó, vele szemben bizalmatlan szívünk okozza. Erről Jézus másik testvére, Jakab apostol írt részletesebben a levelében, a Szentírásban, mindannyiunkat önnön hamis kívánságunk győz le, az a kívánság, amely bűnt szül, végül pedig halált hoz ránk. Amikor tehát harcba kezdünk, először a saját szívünket vigyük, dicsőséges szabadítónk elé, és az ő világosságában azt vizsgáljuk meg, hogy mi van mi bennünk, Urunk. Mutasd meg, hogy hol vannak azok a vágyaink, azok az álmaink, vagy akár azok a félelmeink, amelyek elárulnak téged, amelyek becsapnak bennünket, hogy ne lehessünk jó katonáid. Ments meg, Uram, az önzésemtől. Ments meg a hitetlenségemtől, ments meg a bizalmatlanságomtól, ments meg a bűneimtől. Júdás valami nagyon hasonlót mond el a gyülekezetről, testvéreim. Belopóztak közétek olyanok, erre figyelmeztet, akiket talán szeretettel, talán örömmel fogadtatok be, de akik megvetik a Krisztust, a gyülekezet urát. Nem arra vágynak, amire a szabad nép tagjai, hogy Jézus seregében harcoljanak, az ő parancsnoksága alatt. A maguk kívánságait állítják Urunk akarata helyére, saját meggazdagodásukra gondolnak, saját élvezeteiket hajszolják. Hiszen itt az apostol levelében egy olyan szó szerepel, amely a szexuális kicsapongásra, arra a szabadosságra utal. Nem a szabadságot, a szabadosságot űzik és hajtják, és arra fordítják közös kincseiteket. Nem látják, és nem is akarják látni, mennyi kárt okoznak ezzel. Az ilyenek szívesen hivatkoznak a kegyelemre. Ó, nem baj az, ha azt tesszük, amire Isten azt mondta, hogy bűn. Hiszen ő biztos szeret minket a bűneinkkel együtt is. De még ha nem tetszene is neki az, amit teszünk, majd csak megbocsátja, amit tettünk. Mi más tehetne? Testvéreim, mennyire ellentétes ez azzal, amit Jézus visz véghez a szívünkben. Ő valóban megbocsátja a vétkeinket, de úgy, hogy felismerjük, hogy milyen pusztítást végzett a bűn bennünk, úgy, hogy megundorodunk a bűntől, úgy, hogy elfordulunk tőle. Aki a kegyelemmel takarózik, és közben gyalázatot hoz Isten népére, az az ellenség eszköze közöttünk. Hallottuk Pál apostol szavait, megszomorodva, annak a férfinak az esetén, aki a korintusi gyülekezetet bűnével beszennyezte, akinek az életén még a pogányok is megrökönyödtek, hogy apja feleségével él együtt, az apostol azt mondta, nem a kívülállókat kell megítélnetek, és nem a kívülállók bűne felett kell elszörnyülködnötök, azok fölött, akik testvérnek mondják magukat, de nem testvérként élnek, akik megvetik a mi Urunk kegyelmét. Aki szív szerint Krisztushoz tartozik, az nem a saját vágyainak enged, testvéreim. Jobb a vágyainknál Isten akarata. Aki viszont maga akar uralkodni, aki a saját szolgálatába akarja kényszeríteni a szabadságot nyert népet, azt le kell leplezni, és nem szabad hagyni, hogy elrabolja tőlünk a kincseinket. Ezt teszi Isten igéje, leleplezi a bűnt közöttünk. Mert Isten népe győztes harcban küzd. Jézus Krisztus megszerezte már nekünk azt a szabadságot, amelyet soha senki vissza nem vehet tőlünk. Ragaszkodjunk hát ahhoz a hithez, ahhoz a bizalommal teljes engedelmességhez, amely meg tudja érteni, és meg tudja élni a kincset, amelyet nekünk ajándékozott. Ne hagyjuk, hogy akár a saját szívünk kicsapongása, akár az egyházat beszennyező bűn elvonjon attól a jótól, amiért élnünk érdemes. Amen. Szeretett testvéreim, most fennállva válaszoljunk Isten igéjére, imádkozzunk. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, magasztalunk téged, aki diadalt arattál a mi ellenségünk felett, megszabadítottál bennünket a fogságból, s a te szabadságoddal ajándékoztál meg minket. Köszönjük, hogy besoroztál bennünket a te seregedbe, hogy ne a bűn uralkodjék rajtunk, s mindazokon, akiket ránk bíztál. Áldunk téged azért, hogy kitartásra indítasz ebben a küzdelemben. Add, hogy ne győzhessen le bennünket semmi, sem a bűn, sem a vágyaink, sem az álmaink, sem a félelmeink. Te erősíts meg minket, hogy kitartsunk mindvégig a veled való győzelem örömteli pillanatáig. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Énekeljük el most nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Szeretett testvéreim, Isten népe, a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen.